2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány és a szülők közös célja, hogy a gyermekek a lehető legjobb esélyekkel indulhassanak az életbe, ebben pedig fontos szerepe van a bölcsödéknek és az ott dolgozóknak, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten, a bölcsödei konferencia és díjátadó ünnepségen. Hornung Ágnes kiemelte, hogy a 2010-es családbarát fordulat óta a kormány létrehozott egy átfogó, biztonságos és kiszámíthatóságot nyújtó rendszert, amelyre a gyermeket vállalók minden élethelyzetben támaszkodhatnak, például a gyermek születése utáni újbóli munkába állásnál, vagy a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésénél. Meg kell találni a lehetőséget arra, hogy Magyarország minél magasabb feldolgozottságú termékeket vigyen a piacra, mondta az agrárminiszter Dunaföldváron. Nagy István hangsúlyozta, a magyar agrárkormányzat célja a jelenlegi ciklusban, hogy minden termelő tudjon lépni egyet előre, és megvalósíthassa korszerűsítési elképzeléseit. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden fogadta a Magyar Bankszövetség elnökét. A tárcavezető a bankszövetség vezetőjével áttekintette a makrogazdasági folyamatokat, valamint a vállalati és háztartási hitelezés egyes folyamatait. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint megállapították, hogy az infláció sikeres letörését követően 2024-ben a kormány eredményesen újraindította, 2025-ben pedig minden remény megvan arra, hogy tovább emeli a gazdaság növekedési ütemét. Az elmúlt időszakban kiterjesztett bölcsöde fejlesztési programjának köszönhetően Magyarországon jelenleg 1130 településen elérhető bölcsödei szolgáltatás, 3,5-szer több helyen, mint 2010-ben, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 680 millió forintos beruházással felépített új görögkatolikus bölcsödéjének átadása arról beszélt, hasonló nagyságrendben emelkedett az intézményi férőhelyek száma is, a 14 évvel ezelőttihez képest 2-szer annyi, összesen 65 ezer bölcsödei férőhely áll most rendelkezésre az országban. Az ünnepségen jelen volt Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Román István főispán és Máté Antal Nyírbátor polgármestere. A város új 4 csoportszobás bölcsödéjében 48 gyermeket tudnak elhelyezni. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nagy Boldogasszony iskola központ általános iskolája Kaposváron, a Haza kispolgárainak épületében. Az évforduló alkalmából ünnepi programsorozaton vettek részt az iskola pedagógusai és tanulói. Az esemény sor végén Varga László megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a kaposvári székesegyházban. A főpásztor prédikációjában az egymás iránti szeretet minél mélyebb megélésére hívta a jelenlévőket. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, idézte Jézus szavait a főpásztor, majd hozzátette, amiről beszélni fog prédikációjában. Az már működik az iskola falai között, azonban mindig szükség van a szeretetben való fejlődésre. A tavaly októberi izraeli terrortámadással egészen új korszak nyílt a Közel-Keleten. A helyzet biztonsági kockázatot jelent Európa számára is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontja, hogy meg kell előzni az eszkalációt, le kell győzni a terrorcsoportokat és meg kell lóvni a civileket, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a jordániai kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának, egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania. Mi Jordánia stabilitását, józanészre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen józanészre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten, jelentette ki. Végül a csütörtöki időjárásról. Az északkeleti-keleti harmadban felhősen indulhat a nap, de ott is a délelőtt folyamán szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Másutt a gomoly és fátyol felhők mellett sok, keleten, északkeleten több órás napsütés is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban Romzsa Tódor életútját ismerhetjük meg. Majd beszámolunk a sátoraljaújhelyi piarista tanoda munkájáról. Tartsanak velünk!
A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébániáról köszöntöm a kedves hallgatókat. Dr. Osztia Zoltán plébánoshoz jöttünk abból az alkalomból, hogy 2024-re missziós évet hirdetett, aminek alkalmából minden hónapban emlékeznek egy boldogra és szentre. Ebben a hónapban Romzsa Tódorra fognak emlékezni. Róla annyit kell tudni elöljáróban, hogy 1911-ben született és 1947-ben halt vértanú halált. Mindössze 36 éves volt. Mégis jelentős életművet hagyott maga után, ha csak arról beszélünk, hogy a munkásságával az etnikumok közötti ellentétek kibékíthetetlenségének példáját cáfolta meg, tehát minden papjával és hívével az anyanyelvén beszélt. Kérdezzük először a plébános urat Romzsa Tódor életéről.
Nagyon fontos számunkra két ok miatt is. Egyrésztről Kárpátalján bontakozott ki az ő élete, most a háború miatt különös aktualitással bír, hogy rátekintsünk. A másik oka pedig az, hogy egy görögkatolikus püspök volt, az egység a katolikusság között annak ellenére, hogy a görögkatolikus közösség a keleti rítust, a keleti szertartást tartotta, és tartja mind a mai napig, a római katolikus egyház pedig a nyugati szertartást. De a kettő között tökéletes hitbeli egység van, ezt külön szeretném kihangsúlyozni, hogy katolikus egyházról van szó, és azon belül kétféle hagyományról, tehát a keleti, elsősorban rítusbeli hagyomány, illetve a nyugati hagyomány. Annyit kell még elmondanunk, hogy görögkatolikusság ma is nagyon elevenen van jelen elsősorban Észak-Kelet Magyarországon, és egyház fegyelmi szempontból pedig az jellemzi ezt a közösséget, hogy a papjai nősülnek, tehát családos emberek, viszont a püspökeik nem lehetnek azok, csak is nőtlen papokból kerülhet ki az, akit püspökké választanak vagy szentelnek. Így történt ez Romzsa Tódorral is, aki már ifjúsága korától fogva, gimnazista korától fogva eltökélt volt abban, nyilván isteni hívás nyomán, hogy ő nőtlen görög katolikus pap lesz. Ez kezdetben meglepődést okozott a családban is, de éppen az érettségie kapcsán, amikor a család együtt ült az asztal körül, ünnepelve ezt a sikeres érettségét, mindvégig egyébként egészen kiváló summa cum laude végzettséggel Rómában is rendelkezett, tehát egészen kiváló szellemi és lelki adottságokkal ajándékozta meg az Isten őt, nyilván fölkészítve ezzel az ő küldetésére. És itt újra hangzott el, hogy ő az elkötelezettsége szerint és az isteni hívás szerint nőtlen görög katolikus pap akar lenni, és édesapja megrendült, ugye a család nyilván ezen bejelentés kapcsán, és édesapja beleegyezését adta már itt. Meg kell említeni még, ugye Nagybocskón született, és az a furcsa, hogy a Tisza bal partján először Romániához tartozott a terület, majd a jobb partján éltek, az pedig Csehszlovákiához tartozott. Később aztán az egész kárpátaljai térség visszakerült Magyarországhoz, és az egészet nyilván összefogja az osztrák-magyar monarchia egysége a korábbi időben. Tehát egy hányottatott sorsú területről van szó, három nemzetiséghez tartozott, vagy három országhoz tartozott az a terület az ő életének az első szakasza alatt is. Ez az, ami előrejelzi azt, hogy milyen sorsa van ma is a kárpátaljai magyarságnak. Ott a Szovjetunió árnyékában abban az időben, tehát a háború körüli időszakban és a háborút követő kommunista, szocialista rendszerben, illetve hogy milyen sorsa van ma a háború kapcsán. Szeretném megjegyezni azt, hogy egészen lélegzet elállító azoknak a háborús bűnösöknek a léte ma és politikája, amelyik ma is háború úszító, tehát itt gondoljunk a nyugat-európai országokra, és azoknak a vezetőire egy francia elnök képes ma háborúba uszítani. Háborús bűnösök Nyugat-Európa vezető politikusai és ezeknek az országoknak a vezető tisztségviselői. Mi szeretnénk éppen Romzsa Tódor élete és közbenjárása nyomán is ellentmondani a háborús uszításnak, fegyverkezéssel, kérdéssel és háborús politikával nem lehet békére készülni és békét teremteni. Szeretnénk mondani, hogy ezeknek a háborús uszítóknak a fiait szívesen küldjék nyugodtan a frontra meghalni Ukrajnába. Micsoda abszurd fölvetés ez egyáltalán, és természetesen mi erre radikálisan nemet mondunk. Hangsúlyosan a kárpátaljai magyar testvéreink, véreinknek a sorsára tekintve, olyan a magyar véreinket kell küldeni egy olyan háborúba, amihez nekünk igazából semmi közünk nincsen, és ebben a háború uszításnak a tengerében kell, hogy kibontakozzon, vagy hát történjék a mi életünk. Valami olyan abszurditás vesz körül ma is bennünket, amit vissza kell utasítanunk, és ezzel kapcsolatban tudjuk kérni Boldog Romzsa Tódor püspök közbenjárását is, hogy hárítsa el fölőlünk ezt a szörnyű háborús körülményt és történelmi helyzetet, adottságot. Érdekes egyébként, hogy valóban, ahogy tetszett említeni, a békeszerző volt Romzsa Tódor, és nem csak a nemzetiségek között, hiszen ez a terület valóban sok nemzetiség által lakott terület, hanem békeszerző volt az ortodox és görögkatolikus, illetve latin szertartású katolikus keresztény közösségek között is, ahogy említette is azt, hogy ő mindannyiuk püspökének tartotta magát a katolicitásnak a valódi és eredeti értelme szerint, hiszen ez azt jelenti, hogy egyetemes, egy püspök, egy pap nem lehet csak ennek vagy annak a nemzetiségű hívőnek, vagy csak ilyen-olyan különböző életállapotban élőknek a püspöke. És hogy ez így volt, és ez a nagy bizalom, amivel mi is tekintünk, és azért állítottuk a tiszteletünknek ebben a hónapban a középpontjába, itt tekintettek rá már halálában, ez nagyon lényeges dolog, hogy már halálában az imádkozó családok azonnal vértanúsága napjaiban kérték Romzsa Tódor püspöknek a közbenjárását. Tehát ma is ezért fordulunk hozzá, és különös tekintettel a kárpátaljai magyar testvéreink veszélyeztetett életében. El kell mondanunk róla, hogy a neve önmagában véve is beszédes. Ő maga, ugye Tivadar György a keresztlevele szerint, de kezdettől fogva Tódornak hívatta magát, és nem csak azért, mert magyarul ez érthetőbb, vagy közelebb áll hozzánk, hanem azért is, mert a nevének a jelentése sokat mondó, ez a Tódor név, ez azt jelenti, magyarra fordítjuk, hogy Isten ajándéka. És ez így volt a családjában, és így volt, ahogy említettük már, a veszélyeztetett helyzetben élő magyar közösség számára is, illetve ma a magyarság számára is, vagy Európa számára is az ő közbenjárása ezért ilyen nagy ajándék is, és szükséges számunkra. Hát Isten ajándéka ő. Huston tanult a gimnáziumban, és már itt meghallotta, ahogy említettünk, azt a hívást, amely a papságra vonatkozott. Majd Rómában tanult, a Gergely Egyetemen szerzett summa cum laude, tehát a legkiválóbb eredményű diplomát, és lakott két helyen, nevelkedett teológusként két helyen, szemináriumban, először a Collegium Germanicum Hungaricumban, majd pedig a Collegium Rusticumban, ez a keleti szertartású szeminárium. Itt nagyon komolyan fölkészítették már a kispapokat arra, hogy hűséggel, missziós küldetéstudattal és a vértanúságra is kész lelkülettel töltsék majd be a maguk küldetését, papi szolgálatát, és ennek nagyon jellemző következménye és bizonsága az, hogy a kispaptársai közül számos, föl tudunk sorolni minimum 4 olyan kispaptársát, aki maga is vértanú lett. Ez nagyon beszédes, a történelmi környezetet és körülményeket nagyon is jellemzi. Amikor pappá szentelték 1936-ban, akkor azt a jelszót választotta, vagy jelmondatot választotta, hogy Uram, a te szolgád vagyok, és szolgálód gyermeke. A 116. Zsoltárból való idézet pedig nagyon beszédes olyan szempontból, hogy mögötte felfedezünk egy olyan édesanyát, édesapát, családot, akik imádkoztak, nyilván egy édesanya, aki Isten szolgáló leánya, imádkozik az ő fiáért, hogy Isten szolgája legyen. Az édesanyáknak a szerepét itt ki kell emelnünk, a papi hivatások vonatkozásában is. Ha ma azt látjuk, hogy az egyházi életünk hanyatlik, méghozzá lassan úgy tűnik emberileg minden esetre, hogy jóvá tehetetlenül hanyatlik, akkor ez a legszorosabb összefüggésben van azzal, hogy nincs gyakorló papi hivatás. Nyilván a Jóisten ma is hív bennünket, és hív fiatalokat a papi szolgálatra, és mégis az igen hiányzik. Az egyházi életünk olyan vonatkozásban is látványosan hanyatlik, hogy a falvainkban a templomokat kénytelenek leszünk bezárni. És ez nem jövő idő, hanem lassan jelen idő, ami azt jelenti, hogy nincs pap. Most ha 10 falvakat kell, hogy ellásson egy atya, akkor ez azzal a következménnyel fog járni, hogy egyrészt tönkre megy szegény, ezt nem lehet egyszerűen, emberileg nem lehet semmiképpen vállalni és teljesíteni. Másrészt pedig azt fogja jelenteni, hogy az egyházi élet hanyatlik, hiszen ahol nincs ott lakó pap, ahol nincs minden nap szent mise, ahol nincsen rendszeres imádság a templomban, ott a falu élete is csorbát szenved, illetve hát végül is aztán hanyatlik és elenyészik. Valamilyen módon meg kellene találnunk azt a módot, hogy a templomok az imádság helyei legyenek minden faluban is folyamatosan. Ha nem másképp, akkor az imádkozó híveknek a közössége révén, akik naponta elmondják mondjuk a rózsafüzért, vagy egy litániát, vagy a zsolozsmát, imaórát, és így életben tartják az imádságot közösségben vagy a faluban. Ha ahol pedig nincsen pap, ott világos, hogy az egyházi élet megszűnik. Tehát ezt mondjuk ki nyilvánvalóan, hogy ahol nincs saját papja egy közösségnek, ott az egyházi élet jóvá tehetetlenül először elsorvad, és aztán megszűnik. Ez pedig a falvaink elnéptelenedésének az egyik fő oka. Nyilván ebből azt a következtetést kell levonnunk, hogy Magyarország, ahogy ezt már évtizedekkel ezelőtt is lehetett látni, missziós terület, ezért az egyházi struktúránkat már réges-régen át kellett volna szerveznünk, és hát ebben nyilván nagy felelőssége van az egyházi vezetőinknek, hogyan kell megteremteni mégis azt a körülményt, hogy életben tudjuk tartani a közösségeinket. A közösségek szervezésében pedig a híveknek van nagyon nagy szerepe, ha kevés a pap, amúgy is a küldetés az mindegyikünké a keresztségünktől fogva. Következésképpen a híveknek kell helytállni abban, hogy az egyházi élet az mégiscsak virulens legyen, vagy mégiscsak létezzen. Az édesanyja mellett, térjünk most vissza akkor Zsatódor püspökre, az édesanyja mellett természetesen az édesapa is ott van, és ebben pedig ott van az a tanúság is, hogy a család szerepe ebben, a szent családnak a szerepe ebben kiiktathatatlan. Megint egy olyan társadalmi környezetben, ahol már megkérdőjelezett az, hogy a család szent, Isten terve és akarata szerint való, de nem keresztény kérdés ez, hanem egyetemes emberi kérdés. Tehát az ember voltunk lehetőségi föltétele a család. Egy családellenes ideológia közepette, nyilván ez embergyűlölő és emberellenes ideológia, emberellenes büntet a család elleni bármilyen uszítás, vagy bármilyen támadás. Tehát nem csak háborús bűnösök uralják ma Európát és Európa politikai életét, hanem olyan ideológusok, akik emberellenes bűnt tetteket követnek el azáltal, hogy a család ellen támadásokat hajtanak végre. Máramarosi hegyi falvakban szolgált fiatal papkorában Romzsa Tódor, sőt megtapasztalta azt, hogy azokban a vidékekben, vagy azokban a falvakban milyen elmaradott és bizony sokszor babonás szellemi lelki élet állapotában élnek a hívek, és mindent megtett annak érdekében, hogy fölemelje őket. Nagyon beszédes, hogy azt vallja, hogy az oltárnál talál menedéket, vigasztalást, onnan meríti az erőt a további munkájához. Kell ezt is megbeszélnünk a tapasztalatunk alapján, hol érezzük igazán otthon magunkat, hol vagyunk igazán otthon, és mi az, ami a lelki-szellemi otthonunk, és akkor most itt vissza kell egy kicsit kanyarodnunk ahhoz, hogy a templom, az oltár, a keresztény ember életének a centruma, forrása és célja. Erről is érdemes majd beszélnünk részletesebben, akár más alkalmakkor is, hogy az ember küldetése, ember voltunk értelme és küldetése, Isten megdicsőítése. Ezt nagyon részletesen kellene kibontanunk és alkalmaznunk nem csak a hívő emberek mindennapi életére, hanem az ember életére. Az utóbbi időben erre különösen rányílt a figyelmem, hogy mit jelent az, hogy az ember életének az értelme, amit az Isten meghatározott. És ahogy Jézus magáról is mondja, én megdicsőítettelek, atyám, véghez vittem a szolgálatot, a küldetést, amit nekem szántál, most dicsőíts meg te is magadnál abzal a dicsőséggel, amelyben részem volt a világ teremtése előtt. Tehát a küldetésünk, Jézus küldetését folytatva, Isten megdicsőítése. Ez azt jelenti, hogy az imádság, az imádás, Isten imádása az ember voltunk alapvető küldetése, és akkor most álljunk meg tavasszal a virágzó cseresznyefa alatt, és akkor látjuk, hogy a természet hogyan dicsőíti az Istent. Az ember pedig, akiben a természet tudatra ébredt, pedig tudatosan kell ezt megtennie. Ha nem teszi meg, akkor persze logikus következmény, hogy meghasonul önmagával, és önfeladás lesz a következménye, és emberellenes büntettek és gyűlölet.
Ha visszatérünk Romzsa Tódorhoz, akkor püspökké szentelték őt 1944-ben. Ez már háborús időszak volt. Mi történt ekkor?
Hajdudorogi görögkatolikus püspök Dudás Miklós szentelte őt püspökké, és nagyon beszédes az, hogy ki volt a társszentelő, hiszen tudjuk azt, hogy társszentelők kellene kettő, méghozzá püspök a szentelő liturgiát vezető püspök mellett. Boldog Scheffler János szatmári püspök volt az egyik társszentelő. Az ő alakját majd szintén figyelmünknek és tiszteletünknek a középpontjába fogjuk állítani majd a következőkben. A munkácsi püspök halála után vált nyilvánvalóvá, hogy ő az, aki alkalmas a püspökségre, és a püspöki jelmondata nagyon sokat elárul. Szeretlek téged, Uram, én erősségem, az Úr az én erősségem és oltalmam. Ez a jelmondat az, amely mutatja az ő lelkületét, hogy milyen fedezettel töltötte be a vértanúságig, vagyis mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig, ha Jézus követője hitelesen, ő töltötte be a maga küldetését. Ez a jelmondata tehát. És akkor történt ez 44. szeptember 24-én valóban az ungvári székesegyházban, ez a püspökké szentelés, amikor már a kommunista diktatúra szovjet típusú, tehát a moszkovita szovjet típusú kommunista diktatúra eluralkodott. Emögött pedig Marx és Engels kommunista ideológiája húzódik meg, amelyik a legalapvetőbb tételében volt vallás és egyház ellenes. Tudjuk, hogy az elidegenedés csúcsaként tartotta számon a kommunista ideológia a vallást, és az volt a fölfogása, hogy ki kell írtani az emberiség tudatából ezt a kártékony tudatot, vagy ezt a kártékony fölfogást. Amúgy is meg fog szűnni a vallás, gondolták, vizionálták a kommunisták. Tudjuk, hogy semmilyen eszközt nem tartottak lehetetlennek, vagy nem vetettek be annak érdekében, hogy az egyházat és az egyháziakat nyilván mindenek előtt, és a katolikus egyházra ez kiemelten volt érvényes, likvidálja a rendszer, és kiiktassa mindenestül, minden eszközt latba vetettek. Nagyon érdekes, hogy a történészek párhuzamot vonnak a Mindszenty Bíboros atya helytállása és Romzsa Tódor készsége, a vértanúságra vonatkozó készsége között. Megint csak miért nem történt meg még Mindszenty Bíboros atya boldoggá avatása? Ráadásul engem személy szerint is, bocsánat a személyes vallomásért, de engem személy szerint is érint mind Romzsa Tódornak, mind Mindszenty Bíboros atyának a boldoggá avatási eljárása, hiszen életében, amíg élt, Páter Szőke János szalézi atya volt a posztulátor, aki előkészítette Romzsa Tódornak is, és Mindszenty Bíboros atyának is a boldog avatását. Mint totalitárius hatalmi ideológia, a kommunizmus ilyen indulattal fordult tehát az egyház ellen, és hát ezt jól ismerjük mi, hiszen Magyarországon ugyanez bekövetkezett. Ezek között a körülmények között kellett, hogy békét teremtse, ahogy említettük már, a különféle nemzetiségek és vallási közösségek között tudjon békét teremteni, és például valóban a rendkívüli tudása, teológiai műveltsége, intelligenciája segítette őt ebben a törekvésében, hiszen saját nyelvén tudta megszólítani a híveket. És hát ezt tudjuk nagyon jól, akárha saját tapasztalatból a külföldön járunk, vagy a ide látogató turisták, külföldiek szemével nézve, hogy mit jelent az, amikor a saját nyelvünkön szólítanak meg benne. Az rendkívül jól esik az embernek, ugyanis azt közvetíti és azt üzeni, hogy közösséget vállal az illető azzal, akivel éppen most beszél, vagy dolga van. Tehát ez a közösségvállalás, ez a valódi keresztény szolidaritás nyilvánul meg Romzsa Tódornak a magatartásában. A kommunista diktatúrával szemben pedig egy békés ellenállást hirdetett és valósított meg, hiszen a törekvés arra vonatkozott, és ez a görög-katolikus közösség likvidálásának a gyakorlati módja volt, hogy az ortodox egyházba akarták beolvasztani a görög-katolikus közösséget, ezzel megszüntetve azt. Ennek pedig a gyakorlati útja, módja volt az, hogy a görög-katolikus templomokat átadták az ortodox egyháznak, a hierarchiát felszámolták, és ezzel beolvasztották a görög-katolikus közösségeket az orosz ortodox egyházba. Ő ezt a békés ellenállást hirdette meg és valósította meg, amivel aláírta a maga halálos ítéletét. Nyilvánvaló volt, hogy ennek a következménye az lesz, hogy ő, aki leginkább emblematikus személyként útban volt a kommunista diktatúra célkitűzései elérésével szemben, őt kellett mindenképpen kiiktatni. Tehát amikor elvették a görög katolikusoktól a templomaikat, 1944-ben ez elkezdődött már, akkorra ez az ellenállás, ez szükségessé vált, és ezzel védte a sajátjainak az identitását, püspök Ez volt az ő feladata nyilván, és ő ezt tökéletesen végrehajtotta.
Egyébként a szovjetek rágalom hadjáratot indítottak a katolikusok ellen, a templomokat lefoglalták, letartóztatták a papokat, kirakat pereket hoztak létre, Szibériába száműzték, börtönbüntetést, merényleteket készítettek elő, mint ahogy Romzsa Tódor ellen is merényletet hajtottak végre.
Nagyon fontos látnunk azt, hogy mi az a lelkület, ami őt éltette és hajtotta, és hűségessé tette. Kell idéznünk a Máté evangéliumból azt a részletet, amit Jézus mond, és amit idézett többször is a beszédeiben, mi így hangzik, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom atyám előtt, de aki gyáván megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt mennyei atyám előtt. Isten őrizzen meg attól, hogy Jézusnak az igenje az ne az üdvösségünk forrása legyen, hanem ha mi nemet mondunk rá és megtagadjuk őt, akkor ezzel kizárjuk magunkat a krisztusi közösségből, az atyai házból. Ő ezt pontosan tudta, hitében ez rendíthetetlen szikla volt, és hát ez az, ami nyilvánvalóvá tette, logikus következménnyé tette azt, hogy vállalnia kell a vértanúságot. 47-ben Hruscsov volt az, aki az ukrán államvédelem miniszterét bízta meg, hogy likvidálja őt, és szervezze meg a kivégzését, meg is történt ez. 1947-ben Krisztus király ünnepén ment egy faluba, hogy felszentelje a Filia templomát, és ez volt az alkalom arra, hogy a likvidálása megtörténjék. Lehetett látni már is a hívek, mivel szerették a püspöküket, és tisztelték őt, védték mindenestül, és föltűnt nekik, hogy egy teherautó, illetve egy jeep áll ott a falu határában, és folyamatosan szemmel tartja a püspöknek a mozgását, illetve a történéseket. Ezért kénytelen volt ott maradni éjszakára a faluban, majd pedig másnap egy lovaskocsival indult útnak, hogy folytassa tovább a püspöki szolgálatát, és hát a teherautó és a jeep ekkor halálra gázolta gyakorlatilag, illetve amikor kiderült, hogy a kocsi szekerei közé szorult és még él, akkor valami hihetetlen brutalitással rontottak rá, és vascsövekkel, autókurbliával verték halálra, illetve itt még nem halt meg, kiderült, hogy még életben volt, de hát összeroncsolt testében, és így szállították őt a kórházba. A brutalitás nyilvánvalóan is rögtön eszünkbe jut, hiszen az előző hónapokban is szóvá tettük már Brenner János vértanunknak, a ciszter papnak az esetét, akit valami kegyetlen brutalitással, 31 néhány késszúrással mészároltak le. Na, hasonló módon történt a Romzsa Tódor vértanúsága is. Teljes sebességgel rohant bele ez a teherautó, amiből kiugrott a sofőrje, rohant neki a kocsinak, a lovaskocsinak, és hát itt történt ez a bizonyos tragédia, amit utána még a mészárlás folytatott. Bekerült a kórházba, és ott egy nagyszerű sebész, orvos és a lazarista nővérek, akik a betegek gondozását ellátták, vigyáztak rá, és már kezdett fölépülni, amikor beépítettek egy állítólagos takarítónőt, aki azután, amikor néhány percre a nővérek magára hagyták a beteg püspököt, be egy halálos injekciót adott be neki, és amikor visszatértek a nővérek, már csak azt kellett látniuk, hogy bekövetkezett az ő halála. Az utolsó szava pedig az volt: ó Jézusom. Mutatja, hogy a lelkét hogyan bízta arra megváltóra, akit egész életén át szolgált. Halálra gázolták, és utána egy halálos injekcióval gyilkolták meg őt. És hát ahogy említettem már, ez a vértanúság, ez a hívek körében erőforrássá vált, hiszen a családok azonnal boldogként tisztelték őt, és kérték már akkora közbenjárását. Tódor püspök, könyörög érettünk, így hangzott a hívek ajkán a könyörgés mindjárt a kezdet kezdetén. Ezután hányattatott sorsa volt az ő holttestének is, az erekjének is. Végül is azután az ungvári székesegyház Szentkereszt mellékoltárában kapott végső nyughelyet, és Puskás László atya volt az, aki az első ikonját megfestette, illetve aki, ahogy említettem már, Szőke János atyával együtt készítette elő a Boldoggá avatását. És hát ez meg is történt, Szent II. János Pál pápa avatta őt a boldogok sorába. A könyörgés pedig, ami az ő liturgikus tiszteletéhez kapcsolódik, a következőképpen szól, és hát legyen ez most, ne csak hangozzék el itt a rádió hullámhosszán, hanem legyen ez valóban imádságunk most. Könyörögjünk, Istenünk, te boldog romzsatódor püspököt és vértanút, több nemzetiségű híveid lelkipásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás nélküli tanúságtételének és élet áldozatának példáját keresztény életünkben mi is hűségesen kövessük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. Az a cím pedig, ami a Puskás László atya által írt életrajz monográfia címe, lehet mottója Boldog Romzsa Tódor életének, megalkuvás nélkül. És nagyon jól tudjuk azt, hogy hányan voltak olyanok, akik megalkuttak a kommunista rendszerrel, kiszolgálták a kommunista rendszert, és hányan voltak olyanok, akik viszont helytálltak mindvégig, mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Boldog Romzsa Tódor is ezek közé tartozott, és ma, amikor ilyen gyűlölet veszi körül a keresztény közösséget világszerte és azon belül a haladónak mondott, de hanyatló civilizációnk, nyugati civilizációnk közepette, akkor ez az ő tanúsága. Össze akarjuk foglalni az ő életének tanúságát, akkor minden bizonnyal ez lehet a mottója, megalkuvás nélkül, amely mögött az ő püspöki jelmondata áll: szeretlek téged, Uram.
Ungvára szállították el a testét 2003-ban, és a Székesegyház Szentkereszt mellékoltára alatt helyezték el. A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánián voltunk, és a missziós év alkalmából Romzsa Tódor vértanú püspökről beszélt dr. Osztiel Zoltán plébános. Császi Erzsébetet hallották.
Évekkel ezelőtt hívták életre Sátoraljóújhelyen a piarista tanodát. A délutáni foglalkozásokra a település hátrányos helyzetű gyermekeit és szüleiket szólították meg a helyben élő piarista atyák. Felhívásukra több segítő is jelentkezett, így többek között Fábrikné Király Klára, az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, aki a kezdetektől részt vett a foglalkozásokon. Koleszár Krisztián riportját hallják.
2016-ban Szabó László piarista szerzetes atya érkezett Sátoraljóújhelyre, hogy ő a hátrányos helyzetű gyermekekkel szeretne foglalkozni, és hát mi összetalálkoztunk. A piarista rend magyar tartománya épített egy erre alkalmas épületet nekünk, vagy felújított, és összesen 30 gyermekkel foglalkozunk, de be van osztva, hogy melyik délután kik jönnek, és akkor nyilván 3 gyerek jut körülbelül egy pedagógusra, és így próbáljuk egyrészt segíteni az ő iskolai előmenetelüket, hogy ne mozsolódjanak le, illetve eljuttatjuk ugye táborokba őket. Nagyon furcsa volt, amikor először vittük kirándulni őket, és akkor megkérdezte, hogy mi az a két vas az útban, és hát ez a sim volt, tehát nem láttak még ilyet, mert nem voltak még a városon kívül. A tanodában általános iskolások járnak, de van már a piarista rendnek egy továbbfutott programja, amikor a középiskolásoknak segítik a középiskolában való bemaradását, érettségihez való eljutását.
Ugye sokszor akár általános iskolában is lehet tapasztalni, hogy azért vannak hiányzások, és ugye ez egy iskola utáni foglalkozás, hogy mennyire nehéz megnyerni erre a gyerekeket, vagy milyen a szülői háttér, milyen segítséget tudnak kapni ez ügybe?
Hát ugye itt a piarista atyák nagyon sokat dolgoznak, ezért sokat járnak el a szülőkhöz, illetve hát van különböző motiváló tényező, most már régen fobotkát, most ilyen smiley-kat gyűjtenek, és van egy szekrény, ahol mindenféle olyan dolog van, amire ők vágynak, pörfoci, parfümök a kislányoknak, vagy nem tudom, mesekönyvek, és akkor, ha összegyűjt 10 smiley-t, akkor kiválasztott onnan valamit magának, de ugye a smiley-nak a feltétele, hogy ott legyen, és aznap is rendesen végezze a munkáját, tanuljon. Ha nincs házi feladat, akkor amit mi adunk nekik, különböző feladatokat, azokat el kell, hogy végezze.
Milyen rendszerességgel zajlanak ezek a foglalkozások, a hétköznapokat nézve minden hétköznap?
Igen, minden hétköznap van, és ketté vannak választva a gyerekek, ugye általában alsós korosztály, felsős korosztály, az egyik csapat hétfő szerdán jár, a másik kettő csütörtökön, és pénteken mindenki jöhet, elviszük kirándulni őket, múzeumba foglalkozásokat kérünk nekik, ugye nyilván az atyák tartanak nekik lelki felkészítést is, tehát a Piarista templomba járunk át velük, kicsit szoktatjuk ehhez a millióhöz őket is, hiszen családokkal nem nagyon jutnak el ide, és természetesen ilyenkor a családoknak nagy szüksége van segítségre, ezért élelmiszercsomagot, vagy tisztítószereket is szoktunk adni, illetve a Piarista gimnáziumokban tanuló gyerekek, hát tudjuk, hogy ott azért Budapesten nem hátrányos helyzetű gyerekek járnak oda, ők cipős dobozokat készítenek, megkérdezik, hogy hány évesek, mi a nevük, és rendesen az osztálylevelet ír nekik, és karácsonykor ezeket az ajándékdobozokat adjuk oda a tanadás gyerekeknek.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Fehér József és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a dicsőséges rózsafüzér első titkáról lesz szó, aki a halálból feltámadt. Az első részt hallják. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatai következnek. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Aki a halálból feltámadt. Az angyal megszólalt, és azt mondta az asszonyoknak: ti ne féljetek, hiszen tudom, hogy Jézust, a megfeszítettet keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak: föltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Szent Máté evangéliumának 28. fejezet 5. és 7. verse közötti szakaszt hallottuk. Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! A dicsőséges szentolvasó első titkáról elmélkedünk. A minap egy nagyon találó és elgondolkodható megállapítást hallottam. Több híres vallásalapító volt, ezek mind emberek voltak. Tanításukkal, tetteikkel fölkeltették nagyon sok ember figyelmét, és ma is számosan vannak követőik. Most természetesen elsősorban a világvallásokról beszélünk. Egyetlen sincs azonban közülük, akiről azt mondhatnánk, hogy halála után ne a sírjában, illetve végső nyughelyén pihenne, kivéve azt a názáreti Jézust, aki szenvedett és meghalt értünk, de harmadnap, húsvét vasárnap hajnalban feltámadt. Az evangéliumok erről számolnak be részletesen, és nem csak az evangéliumok, hanem már azokat megelőzően Szent Pál apostol is, aki a korintusiakhoz írt első levelének 15. fejezetében így fogalmaz: elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint, megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Ez a tanúskodás különösen azért jelentős, mivel Pál kezdetben nem tartozott a tanítványok köréhez, sőt, Krisztus ügyének elszánt ellensége volt. Így lehetetlen, hogy kívánjon Jézussal találkozni, és azt képzelje, hogy feltámadt. Hangsúlyozza, hogy tanítása nem tőle származik, hanem kapta. A négy evangélium feltámadási híradásai az alaptételekben azonosak. Sírbatétel, azután az üresen talált sír, ennek fölfedezése az asszonyok által, amint azt kezdő szentírási szakaszunkban is hallhattuk, az isteni üzenet Jézus feltámadásáról, és végül a feltámadott megjelenései. Az evangélisták különböző megjelenéseket írnak le, és különböző módon. Biztos azonban, hogy Jézus valóban feltámadt, és többször megjelent. Az apostolok magukat a feltámadás tanúinak nevezik. Ha kitalált eseményeket írtak volna le, akkor nem szerepelnének benne asszonyok. A zsidó jog szerint ugyanis nők nem tanúskodhatnak a bíróság előtt. Érdemes felsorolnunk azt a 11 megjelenést, amely a feltámadt Krisztusról ad hírt. Jézus húsvét vasárnapi feltámadását követően 40 napon át a következő személyeknek, illetve közösségeknek jelenik meg. Mária Magdolnának, a sírhoz menő asszonyoknak, az Emmauszi tanítványoknak, Péternek, az összes apostolnak Tamás nélkül, az összes tanítványnak a 8. napon, 7 személynek a Genezáreti tópartján, több mint 500 tanítványnak Galileában, az ifjabb Jakabnak, Jeruzsálemben a tanítványoknak a mennybe menetelkor, és Pálnak az apostolok cselekedetei 9. fejezet beszámolója szerint Damaszkusz előtt. A szentírók számára nem az időbeli egymás utániság fontos, hanem a legjelentősebbtől elkezdve sorolják föl a feltámadás tanúit. Ilyen például Szent Pál apostol első korintusi levelének 15. fejezete.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.